Felkérném Hegedűs Tibor kollégát, Bajai csillagvizsgáló vezetőjét, hogy a légköroptika és az emberi szellem különös jelenségei című előadását tartsam.
Először is szeretettel köszöntök minden részevőt, és külön köszönöm kedves székesfehérvári barátaimnak a meghívást, akiktől tulajdonképpen a megbízást, vagy a fölkérést erre az előadásra annak kapcsán kaptam, hogy hát elég régóta egyik kedvenc hobbim, hogy így mondjam, a szakmám mellett a légköroptikai jelenségek fényképezése, és hát ezekről a közeljövőben föltehetőleg végre magyar nyelven is egy komoly rendszerezett összeállítást módunkban lesz közzétenni könyvformájában. Viszont, hogyha az előadást arról tartanánk, hogy milyen légköroptikai jelenségekkel lehet UFO észleléseket összekeverni, akkor tulajdonképpen egy másodperces lenne az egész előadás, mert akkor a válasz az, hogy semmilyennel. Úgyhogy én igazából merészeltem erre a konferenciára egy kis személyes gondolat köteget itt közzétenni, aminek egyes elemeit szerintem az itt jelenlévők, az itt ülők, maguk is mind-mind az UFO problémáról halva, ezen gondolkozva, maguk is végig gondoltak, és tisztában vannak vele, viszont ezekhez még hozzáfűzném az igencsak jó néhány évtizedes eddigi tapasztalataimat. Körülbelül 30 éve kezdtem el foglalkozni csillagászattal, és szakmai szinten pedig a Bajai, amint Almár Iván kollégám itt említette az előbb, a Bajai csillagvizsgálóban 1984 ősze óta dolgozom, tehát immáron a 20. esztendő ez is. És bizony-bizony ez alatt a 20 és 30 éves időtartam alatt rengeteg UFO telefon közlés, fotó, kép, film került a kezembe, és hát ezekből a most bemutatandó rendszerezett gondolatsor egyes pontjainál a saját élményeimet is hozzáteszem, és hát fogadják akkor szeretettel. Nem tudom, hogy itt keresztezni fogom én szerintem a vetítőt, valahogy megpróbálnánk itt, vagy átjövök erre az oldalra. Addig, amíg itt a kábel... Jó. Addig azért hagy mutassa meg a bevezető képnek, amit választottam.
Okay. Jó.
Igen. Köszönöm szépen. A bevezető képen... Majdnem jó, igen. 1, 2, 3. Jó, köszönöm szépen. A bevezető képen, jó magam vagyok látható, még egyetemista koromban, ez körülbelül 25 évvel ezelőtt volt. És hát tulajdonképpen az előadás egyik kezdő képeként ezt a kis lentikuláris felhővel a Tátrában 2500 méteren készült képet választottam, és hát néhány kis inzert a rövidesen mindjárt látható kép anyagokból. Hát azért ez alatt a 20 év alatt, amit aktívan csillagászattal foglalkoztam a Bajai csillagvizsgálóban, nagyon-nagyon sokrétű, szinte a most soron következendőkben bemutatandó példák szinte mindegyike előfordult az UFO közlésekben, és hát nagyon sok UFO hívő emberrel is alkalmam volt beszélni, vitázni. Hát először is kezdjük azzal az egész problémának a földolgozását, hogy nagyon-nagyon bonyolult. Az egész téma komplex, bonyolult. Tulajdonképpen az előadás alcíme mellett egy mottót is megfogalmazhatnék. Az előadásom mottoja mondjuk az lenne, hogy ne csak beszéljünk róla, hanem értsünk is hozzá. Itt érteni kell egy kicsit az emberi pszichológiához, ahogy Ponori Török Aurél előadásából is hallottuk. Egyszerűen keverednek valódi fizikai és az emberi gondolkodásban gyökerező emberi természetű, lelki természetű dolgok, tehát eszméletlenül nehéz bármit is tisztázni egy ilyen bonyolult, több elemből álló jelenségcsoportból. Továbbá érteni kell a technikához, műszaki dolgokhoz, fényképezőgépeknek, a belsőnek a működéséhez kell érteni. Tudni kell a fizikát, mi, hogyan és miért vagyon. Hát most ezekből látunk mindjárt egy néhány foszlányt. Sajnos elnézést kérek mindenkitől, nem sikerült még mindig teljességgel áttekintenem az egész témát, de szándékomban áll a későbbiekben ezt még jobban kiteljesíteni, és hát várok ehhez akár az előadás után, vagy pedig későbbiekben az elkövetkező időben, levélben, e-mailben, faxon, bármilyen formában mindenféle segítséget és további gondolatokat. Hát először is, hogyha vitázunk ilyen emberekkel, ugye alapvetően ezt a 20 év alatt megtanultam, ha bizonyos alapelvekbe nem tudunk megegyezni, akkor az egész későbbi ordítozásnak és vitának semmi értelme nincsen. Ehhez 20 évnek kellett nálam eltelni, és például az egyik legfontosabb, a legelső sorban megemlített gondolat, amiken filozófiai hatalmas rendszerek alapulnak, vagy éppen ennek az ellenkezével. Ha ebben valakivel nem értünk egyet, nincs értelme már továbbiakban bármiről beszélni. A másik, amit magunkra nézve, csillagászokra nézve mindig nagyon hangsúlyozni szeretnék, hogy bennünk nem egy rossz indulatú szkepticitás van, szóval megint csak a 20 évre hivatkoznék, állandóan megkapom azt emberektől, akik teljesen bele vannak szerelmesedve az UFO hídbe, ők maguk egyet nem láttak, és sőt, még némelyik még olvasni se sokat olvasott róla, de valamiért ez neki nagyon tetszik. Szóval igazából kérdezik tőlünk, csillagászoktól, hogy tehát miért tagadjuk, miért vagyunk ennyire elutasítók. Nem elutasítóak vagyunk, hanem csak egyszerűen ez már egy csomó embernek már az első néhány logikai lépésben elbuknak, és nem tudnak tovább lépni, hogy csak azért, mert én látok más magyarázatokat, és egy csomó jelenséget az életem során, vagy az egyetemi padokban, vagy a tényleges napi életben láttam, megtanultam, és mindaddig, amíg látok eltérő magyarázatot attól, mint hogy űrhajónak tételezem föl idegen lények űrhajónának, mindaddig, amíg van más magyarázat, én nem vagyok hajlandó azt elfogadni, hogy ezek űrhajók, akkor én ettől már nem szkeptikus vagyok, hanem valami borzasztó, elutasító ember. És végül pedig megint csak egy nagyon egyszerű dologról van szó, és mégis ezen bukik el rengeteg vita, és máskülönben építő vitának induló vita a különböző oldalok között, hogy egyszerűen a fogalmakat, a pontos téziseket nem fogalmazzuk meg jól, és ezért elbeszélünk egymás mellett, szkeptikusok és UFO hívők. Hát ezekre is mindig gondoljunk, hogy ezeket is igyekezzünk precízen megtenni. Hát az előadásomban én is igyekszem ekképp tenni. Na hát először is nézzük meg az UFO észlelés természetét. Hát valamiképpen, ha próbálunk rendet tenni ebbe a sokféleségbe, hát valahogy csoportosítgassuk ezeket. Hát először is válasszuk rögtön külön a csak személyes élményként valaki által látott, megfigyelt UFO jelenségeket, amiről vagy csak szóbeli elmondásos fönnmaradt dolog van, vagy esetleg rajz, szöveges leírás, illetve a tényleges regisztrátumokat, amelyek lehetnek ugye vagy fotók, vagy film, vagy pedig, majd erre is mutatok példát, legalábbis vélt példát, esetleg tárgyinetán. Vagy pedig az a legérdekesebb, ha mindkettő, tehát azokkal az esetekkel volna a legizgalmasabb foglalkozni, amelyben valaki közvetlen szemtanú is volt, és volt nála film, felvevő, fényképezőgép, rögzítette is az esemény, és ezzel kapcsolatban egy gondolatom volt, amit szeretnék megjegyezni, hogy mivel én magam is ebbe a csoportba tartozok, május 23-a óta, az ember maga is néha meglepődik, hogy mennyire el tud térni a saját benyomása, észlelése, és utána a saját fotójáról visszanézett eredmény rögzített valami. Na aztán csináltunk egy másféle felosztást is, ami, gondoljunk csak bele, ez nagyon-nagyon fontos felosztás. Nappali és éjszakai UFO észlelések. Számomra én azt mondanám, hogy ez lenne az igazi, a nappali vizuális UFO észlelések, hiszen az emberi szem mindjárt a későbbiekben látjuk majd, hogy mi a probléma itt az éjszakával, meg a nappallal. Tehát nappal azért biztonságosabban létezünk, távolságokat jobban látjuk, színeket látunk. Az összes emberi érzékelésünk nappal, nem részben például az ébrenléti aktivitás miatt is, sokkal precízebb, pontosabb. Míg éjszaka, este, ugye, hát hogy így mondjam, genetikailag belénk van drótozva, hogy már készülődünk ugye a lefekvéshez, kezdenek az érzékszervek kicsit lejjebb menni. Az egész gondolkodásunk is picit úgy ellazul, És nem beszélve arról, hogy a sötétben a látás, ezt is mindjárt látjuk, rendkívül bonyolultá és nehezen működővé válik. Na most, a téves besorolások például megint csak az éjszakai problémás időszakból származnak, és itt már rögtön kezdenék hivatkozni alapvető érdekes tapasztalási tényekre, amik néha meglepőek, amikor nem hétköznapi, számunkra hétköznapi életből származó dolgokkal találkozunk. Például, ezt megint csak most már bajai élményeket mesélek, rendszeresen bocsájtottak föl a 80-as években a bajai meteorológiai állomásról kis hidrogénnal töltött ballonokat, amelyekre egy zseblámpa elemre ráforrasztott, ott mindjárt ott az asztal sarkán rácínezett egyszerű zseblámpa izzót kötéllel, madzaggal, szikszalaggal, úgy, ahogy összekókányolva rátettek, fölbocsájtották és figyelték a mozgását. És ugye mindaddig, amíg az ember úgy azt szokta meg a hétköznapi tapasztalatban, hogy egy zseblámpa fényét, amikor így vízszintesen világítunk, 2-3 kilométer távolságból már lehetetlenség meglátni. Na igen ám, de 2-3 kilométer vízszintes távolságban a levegő sűrűsége mondjuk nagyjából ugyanaz, meg a fényszórodást okozó por és egyéb aeroszoloknak a koncentrációja ugyanaz, nagyon erős a fényelnyelés és a fényszórodás viszont függőlegesen fölfelé. Exponenciálisan csökken a levegő sűrűsége és a por koncentráció és minden. 4-5 kilométerről olyan gyönyörű szépen lehet éjszaka azt a pici zseblámpaizot látni, hogy hajmeresztő. Hát én körülbelül azt tudom mondani, hogy a 80-as években egy olyan 4-5 tucatnyi UFO bejelentésnek ez volt a magyarázata. Egyértelműen kapták fel a telefon bácsalmásról, amerre sodorta a szél a ballon, és a hú, UFO, és így inog, és bizonytalan, hát persze, hát az a ballonon, ahogy az elem ott a szél által mozgott, hát ez egész horrorisztikusan szokott kinézni, magunk is mindig elszórakoztunk a tetőről a csillagászkodás közben, hogy hú, hát ez hogy néz ki, és még mindig látszik, pedig már tudom, egy óra eltelt. Na, szóval ennyit erről, tehát ezek meglepő dolgok, és az emberek nem is gondolnák, hogy egyszerűen csak ilyen picike kis zseblámpaizóról van szó. Na, és vannak ugye a vizuális észleleteken kívül még egyebek, hát például a radar. Itt megint csak az 1991-es nagyon híres, ugye öbölháború alatti nagyon híres orosz műhold lezuhanás kapcsán történtek, tanítottak meg mindannyiunkat, már aki szkeptikus volt és figyelt és gondolkodó ember volt, hogy ugye a radarok szoftver az úgy van megépítve, hogy az egyszeres visszhanghoz képest a kétszeres idő alatt, a háromszoros idő alatt és az egész számú többszörös idők alatt bejövő jelek ugyanott látszanak, és így a radarral igazán pontos távolságot ezekkel a reptéri radarokkal nem lehet mérni, és ott is ugye az volt, hogy az eseményről készített televíziós vitában, mintha oda se figyeltek volna a másik oldalnak a képviselői, fújták a magukét, hogy de hát ugye ott is mondta az egyik szemtanú, hogy a repülőtér irányító toronya a szem közt egy pár száz méterre ment el, és hát a radar ugye jelezte, és akkor látni is látták, hangja meg mégse volt, és az végig se gondolta senki, hogy amit a légi irányító úriember mondott, hogy ez a kétszer-háromszoros távolságból is ugyanez látható, és ugyanott jelenik meg az erjön. Tehát világos, hogyha ez tőlünk 1000 kilométerre volt, a radaron még éppen látszott, hiszen nagyon-nagyon erős jele volt ennek a lezuhanó műholdnak, és hát na náhogy persze, hogy hangot nem hallottak meg semmi ilyesmit, úgyhogy itt az az észlelő tévedett, aki úgy érezte, hogy ez a torony előtt ment el, hát ő volt a legrosszabb megfigyelő. Na, szóval egy a lényeg, hogy a jel csak a szokásos, jól ismert 1/R-négyzetes távolság törvény szerint gyengül el, és hát valahanyadik reflexió már, tehát valahanyadik jel visszaérkezési időtől kezdve már tényleg onnan már nem látható mondjuk egy ilyen jel. Na, akkor nézzük először a regisztrátumok kérdését, a fotók. Na, itt jelentkezik rögtön az a dolog, hogy az emberek legnagyobb részének fogalma nincs, pedig 10 000 fényképezőgép kering az országba, és csattogtatja mindenki vidáman, de fogalmuk nincs arról, hogy is működik, mi történik ilyenkor a fényképezőgépben. Hát legelőször is én hadd hivatkozzak arra, hogy itt van egy teljesen tipikus mai zoom optikának a képe, mondjuk akik távolabb vannak, nagyon nem látják, de azoknak pedig szóba mondom el, egy ilyen tipikus zoom optikában 15, sokszor még több, akár 20 lencse van. A 15 lencsének 30 felülete van, és hiába látják el ezeket ilyen antireflexiós réteggel, azért belül, pláne amikor a látómezőben van valami erősebb fényű tárgy, egy lámpa vagy valami, akkor óhatatlanul reflexiók keletkeznek benn a lencsén belül. Úgyhogy tehetnék én éppen egy olyan megkülönböztetést is, de már harmadik ilyen panelt nem tettem föl, hogy valódi fényjelenségek, és csak a regisztráló berendezésben létrejövő jelenségek. Na hát ezek okoznak egy csomó ilyen belső jelenséget, hogy tulajdonképpen kinn az égen nem látok semmit, csinálok egy fotót, otthon töltögetem le a digitális gépemről, vagy ugye aki még analóg gépet használ, hívom elő a képet, és jé, ott van valami. Hát ezeknek a legnagyobb része ilyen reflexiókból adódik például. További problémák az UFO-fotókkal, az UFO-fotózással. Hát a véges expozíciós idő miatt, hát minden fényképezőgép valamekkora expozíciós idővel készít egy-egy képet, az alatt, ami történik, az mind-mind rá lesz képezve, hát az intenzitásának az arányába, rá lesz képezve a képre. Tehát közben, ha mozgás történik, vagy bármi történik mondjuk a tárgyal, annak egy integrált, arra az időre kiintegrált formáját, alakját, fényét fogjuk látni, illetve még irány szerint is, tehát ha közben mozog, akkor irány szerint is egy integrált valamit látunk. Tehát ez a fotóknál mindig is probléma lesz majd, hogy hogyan mozgott az a tárgy. Egy fotót valaki a kezünkbe ad, hogy na ez egy UFO fotó, hogy ez közeledett, jött, ment, vízszintesen, függőlegesen, mit csinált, forgott, erről semmit nem lehet egy fotóról mondani. További fotók, fotós problémák. Az UFO fotóknak körülbelül olyan 30%-a, már legalábbis amire nekem van rálátásom, amennyit átnéztem az elmúlt néhány hétben, amikor összeállítottam ezt az anyagot, általános probléma, semmit mondó környezet. Egyszerűen valamit látunk, hogy ez milyen messze volt a megfigyelőtől, a hozzáadott információk nélkül képtelenség bármit is mondani, tehát tiszta égen ott van valami, egyszerűen szinte semmit nem lehet mondani róla. Másik probléma, van valami környezet, de a textúra valahogy nagyon eltérő az UFO-é meg a környezeté. Na, ez meg már mindjárt gyanús, mert esetleg netán valamiféle szándékosságot is gyanít ilyenkor már az ember, mindjárt mutatok mindegyikre egy-egy példát, hogy esetleg valamiféle trükkökkel oda bemásolták, ha jaj. Na most nem csak szándékossággal történhetnek ilyen módosulások a képen, aki, nem tudom, a teremben vannak még olyanok, akik fotolaborozgattak régen-régen. Az analóg technikában is számtalan olyan hatás van, ami előhívás közben előfordulhat a negatívon is, szemcsék képződnek, nem túl lágya a víz, amivel dolgozunk, akkor a kiválnak ilyen messzes szemcsék, és akkor később kinagyítjuk, egészen horrorisztikus, érdekes alakzatok képesek, és néha zavarba ejtően tárgynak gondolhatnánk, és nem látszik igazán, hogy az tényleg csak egy szemcse vagy valami. Na és még egy problémát említsek meg még a reflexió mellett az objektívokról. Hát a mai autofókuszos gépeknek a problémája. Aki fotózik ilyen gépek, az nagyon jól tudja, hogy micsoda kínlódás sokszor az autofókusz jobb ki is kapcsolni, mert próbál valahogy az autofókusz ráállni valamiféle tárgy, és különösen, ha tényleg mondjuk távol az égen van valami fényes objektum, és előtte egy-két fa vagy valami, teljesen összezavarodik a gép, de egyébként még nappal is. Úgyhogy itt a jobb oldali képen egy saját rosszul sikerült fotómat hagyd mutassam be, ez a hold akar lenni, egyszerűen nem tudott rá fókuszálni az autofókuszos gép, már ezzel még egy kis csinosítással szerintem még lehetne UFO fotót is csinálni. Na jó, persze az, aki tud fotózni, az rögtön látja, hogy ez hülyeség, ez nem az. És még az objektívokról még egyet mondjak el. A színes CCD-s digitális gépekben, ugye egymás mellett 3 pixel van minden egyes képpontban, és ezek különböző színtartományokra érzékenyek, úgyhogy igazából, amikor én valami fényes tárgyat, például este, éjszaka vagy nappal lefényképezek, egy kicsit túlexponálódhat, nem biztos túlexponálódik, de túlexponálódhat. Na most ebben a pillanatban arról van szó, hogy telítődésbe mennek azok a pixelek, az elektronok ott túlhalmozódnak, és a letöltéskor, a kép letöltések kicsit megfújnak valamerre. Igen ám, de a háromféle pixel, ugye 3 különböző hullámhoz tartományra érzékeny, nem egyforma módon telítődnek, tehát előfordulhat olyan határérték, hogy kicsit a pirosak már megfolynak, a zöld meg a kék még nem. Na egy a lényeg, hogy ilyenkor például meg lehet figyelni, hogy olyan érdekes színes pereme van a képeknek, mondjuk lila vagy valami. De most ha ezt valaki nem tudja, és láttam ilyen UFO fotókat is amerikai honlapokon, ha ezt valaki nem tudja, akkor rácsodálkozhat, hogy jé, ez valami nagyon érdekes, micsoda ilyen lilás színű íze, és akkor már is indul az útjára egy UFO kép hit. Na nézzünk akkor egy néhány képet. Itt az eltérő textúra esetére, hogy legyen itt egy tenger, felhő, és akkor itt van valami egészen... Jó. Itt van egy semmit mondó környezetre egy példa, ott egy UFO. Akkor érdekes probléma lehet még, hogy egy ilyen éjszakai UFO fotónál saját fénnyel világít, vagy reflexiós fény, reflektált fény. Akkor megint az a túlexponáltság. Ez ugye olyan gondot is okoz, hogy nem lehet rajta részleteket látni. Na nézzük tovább. Akkor a belső reflexiókra hagy mutassak példát. Ugye ezen a képen mindenki jól látja, persze ott a nap. Elnézést, de a honlapról onnan letöltöttem, ez egy védett lap volt, és hát itt a rajta van egy kis szöveg mintázat, ettől tekintsünk el. És nézzük csak itt ezt a becsillogást, ez az objektívak miatt van, mindenki látja. Egy kicsit vegyük lejjebb az expozíciós időt, most eltűnt ez a gyűrű, most már csak ez van. Vágjuk ki, nagyítsuk fel. És akkor ilyeneket százszámra lehet látni UFO honlapokon, mint UFO kép. Aztán, egy hölgynek a honlapján találtam, ez, hogy a döbbenetes rózsaszín fátyol az égen, és valami UFO jelenésnek a... Hát teljesen egyértelmű, aki megnézi, a közelebb ülők jobban látják, hogy itten kicsit olyan gömbháromszögszerű a becsillogása a napnak, tehát valahogy a felhők úgy játszottak közre, hogy... És hát nyilván annak a reflexe abszolút látszik, hogy a tükörképe ennek a mintázatnak az a rózsaszín, de ebből egy 10-15 oldalra rúgó honlapot lehetett csinálni, és magyarázgatni, hogy égi jelenés meg mi. Na, ez egy nagyon szép UFO kép, világít lefele, ugye ilyen leírások is vannak, hogy fénycsóva jön az UFO-ból a talajra. Tükrözzük csak ezt meg. És akkor, és várjunk, és most akkor a teljes látómezőt nézzük meg. Hát itt látszik, hát nem tudom, a közelebb jövök, nagyon enyhe a kontraszt, itt látszik az oszlopnak az alja is. Ez egy szokványos, ilyen kávézós tévétorony, ami fölfele úgy világítja meg az eget. Akkor a túl sok részlet esete. Sokszor egy-egy UFO képen már zavarba ejtően túl sok részlet van. Na ennek is nézzük meg először az alját is, és akkor a természetes környezetével együtt. Ez az Amerika torony San Antonióban. Na, a videókról. Most már tényleg, mivel telik az idő, gyorsan nézegessük a képeket. Videóknál általános probléma, mozog az előtér, mozog a háttér, és mivel sokszor autóból, vonatból veszik föl, én is mozgok, tehát minden mozog, egyszerűen semmit nem lehet megállapítani róla. Akkor a másik, a defókuszáltság és az autofókusznak a hibái megint csak állandóan látszanak. Úgyhogy nézzük csak meg ezt a japán UFO képet, ez pontosan mutatja az összes buktatóját és az összes problémáját a videós UFO. Itt most nagyon jól látjuk, hogy az autofókusz próbál leállni, és a honlap tanúsága szerint ez egy alakját változtató UFO. Ez volt le. Nem, egyszerűen az beégett a kép, tehát túlcsordult a film, ez is digitális kamera volt, és az autofókusz pedig próbálta korrigálni. Na jó, itt is semmit mondó környezet. Nagyon fontos megemlítenem ennél az esetnél az fölbontó képességnek a problémáját, ugyanis 600 sorosak a mai napig ugye a videó és televíziós rendszer az 600 soros, tehát hiába van egy videókamerában esetleg több ezerszer, több ezres pixelű chip, a végső kimenet, ha ezt videó kimenetet képezek, az csak 600 sor, és ennek, ha elkezdem nagyítgatni, nagyon-nagyon kevés információ van benne. Végül pedig ugye megint csak az mellékes körülmények rögzítetlensége, soha nem láttam én azt hozzáírni, hogy hogy készült a kép. Üvegen áll? Mert akkor ha ablakon keresztül, autóbuszablakon keresztül, hajóablakon keresztül, otthon a lakásban ablakon keresztül, már is baj van, mert reflektálódhat a szobai fény, egy lámpa vagy bármi. Na, a tárgyasult UFO regisztrátumok közül szinte már csak viccesen egyet mindjárt hagy mutassak. 1991-ben Kecerre hívtak ki bennünket, hogy előző éjjel UFO járás volt, és az a vasútállomás környékén fantasztikus, különleges anyag törmelék jelent meg. Hát ebből be is gyűjtöttünk mintákat, jó, regisztráltunk, amit lehetett, és néhány évvel később, hát nem nagyon foglalkoztam, bevallom őszintén így utólag a dologgal, De néhány évvel később, amikor Bécsbe kimentem, az egyik idegenforgalmi irodának az ablakában megláttam ezt az anyagot nagy halomba, méghozzá egy pálmafának a tövénél. Hát kérem szépen, az anyag egy az egybe azonos volt ott a vasút mellett leszóródott valamivel, ilyen valamilyen kóhósalagszerű, úgyhogy erről csak röviden ennyit. És végül pedig ezt ugyan nem UFO-nak említették, szintén Baján találták 1985-ben, lemértük a sűrűségét, sajnos a hölgy nem volt hajlandó ideadni, hogy elhozzuk megmutatni. Szerintünk jelenleg most az van, hogy ez egy űreszköznek a darabja, valami űrtörmelék, ami leesett, mert nem meteor, az biztos. Na, tehát egyelőre azt mondhatom, hogy tárgyasult UFO regisztrátumokról nem beszélünk, mert ilyenek nem nagyon vannak. Na, a személyes érzékelésről egy néhány gondolatot pont az előttem szóló előadónak a jegyében. Az emberek alapvető probléma nincsenek tisztában a lineáris távolság és a szögtávolság különbözőségével, és azzal az alapvető ténnyel nincsenek tisztában, hogy egyszerűen egy ismeretlen, valódi méretű tájnak nem tudjuk meghatározni a távolságát. Ugyanígy nem tudjuk meghatározni a sebességét. Ezeket későbbiekben most csak tényleg ugorgassuk át, ha bárkit érdekel, akár CD-n, akár interneten szívesen elküldjük. A mozgásnak a térbeliségét nem látjuk. Milyen irányba, hogy? Tehát többnyire jöhet felénk is. Itt ugyan a fóliára nem tettem fel a diára, de szóba hagy mondjam, hát gondoljunk bele, hogy például egy kúpot, attól függően, hogy milyen szögből látok, azt lehet látni ellipszisnek, korongnak, gömbnek is gondolhatja, egészítheti ki az agy. És azért is választottam az előadás címéül azt, hogy és az emberi szellem különös jelensége. Hát hiszen ez már az emberi agyműködés, a gondolkodásunk egészíti ki, a hiányzó információkat szinte automatikusan törekszünk hozzátenni, hogy valamit mégiscsak tudjunk mondani a dologról. Aztán, ami tényleges, konkrét UFO eset volt, például a 80-as évek elején a debreceni híres mentőautós ügy. Az, hogy követte a mentőautót egy fényes valami. Hát ugye később ugye az amatőr csillagászok derítették ki, hogy akkoriban teli hold volt, és hát valószínűleg egyszerűen azt érezték, hogy követi őket, de hát ez megint a szögeknek a játéka, hogy ami közel van, az nagyobb látószöget ír le adott idő alatt, egy mondjuk egy mozgó gépjárműről nézve, ami távolabb, az kisebb szöget, ami viszont közel végtelen távol van. Az gyakorlatilag nem változtatja a szögét a mozgásunk folyamán. Ne felejtsük el, hogy maga a szemünk, mint észlelőműszer is rendkívül becsapható, és nagyon-nagyon korlátozottak a képességeink. Az emberi szem felbontó képessége 1 ívperc, ezt szerintem sokan fújják itt a terembe. Igen ám, ideális esetben. Na de, ez a fény intenzitásától, hullámhosszától és a pupillánk méretétől rendkívül széles tartományban mozoghat. Találtam a szakirodalomban olyat, hogy akár 10-szer rosszabb is lehet ennél. Na most nézzük például az 1 ívpercet. Az 1 méternél ugyan még 0,3 millimétert jelent, tehát ekkora részleteket látunk egy 1 méterre lévő tárgyon, ideális esetben. Viszont például egy 8000 méternél, ami egy tipikus távolság, mondjuk egy levegőbe repülő valaminek, egy UFO-nak, vagy egy repülőgépnek valaminek, ott már csak 2,3 méter a legkisebb részlet, amit ideális esetben láthatunk. Csak aztán azt felejtik el mindig az ilyen UFO dolgokon gondolkodó emberek hozzátenni, hogy 8000 méteren már abszolút nem az emberi szem felbontása dönti el, hanem a 8000 méteren már a légköri turbulenciák és a légkör szórása, optikai tulajdonságai korlátozzák be, és ennél lényegesebb rosszabb lehet. Még ha van egy pár perc, akkor egy pár képet tudunk nézni. No, akkor ugye még egy egészséges szem is iszonyúan becsapható. Emlékszik mindenki arra a régi-régi nagyon aranyos könyvre, a Schitzre, Grácer Józsefnak. Abba például volt ilyen, hogy koncentrikus körök. És elkezdem megforgatni, megjelenik egy szürke kör, és mozog is. Tehát egyszerűen az érzeteink becsaphatóak, csak egy másik példát is mutassak, ugye párhuzamosokat tettek oda, és mégis ide-oda dülöngélő meg ferde vonalakat látunk. Színlátásra, a szem reakciójára, amit Ponori Török Aurél mondott az előbb az előadásában, hogy a meteornál, ami gyorsan megy, ugye a szemünknek kb. 0,1 másodpercnyi föléledési idő költ, tehát az alatt még az agy emlékszik a képre, még ott van az az előtte lévő kép, tehát itt volt egy ilyen kísérlet, hogy piros-zöld köröket villogtatnak ilyen 0,2 másodpercenként, és az észlelő egyértelműen sárgát lát, mindaddig, amíg a bevillágítási időt olyan 6-7 másodpercre növelik. akkor például a színlátás zavarai. Annyiba hagy egészítsem ki az előttem szólót, hogy valóban nagyon jó ez a statisztikai arány, amit Ponori Török arról mondott, hogy az emberiség 8%-a valamilyen színlátási zavarba szenved, de annyiba hagy korrigáljam, hogy a férfiak körébe 8%, a nők körébe, ez még egy kicsit több, mert a nőkre külön adat van, viszont érdekes, a nőknél csak olyan 0,3%. Tehát itt a nők egy kicsit ügyesebbek, meg jobbak. Ja, a vizsgálat. No, és akkor gyorsan egy pár kép. Légköroptika. Csak emlékeztetőnek mutatom, rendkívül sok aktív és passzív légköroptikai jelenség van, amiben a légkör vagy aktív szerepet játszik, ugye ionizálódik, ténylegesen valami átalakulások vannak, vagy pedig csak szereplője a jelenségeknek. Ezeket általában nem nagyon lehet UFO-nak nézni, úgyhogy ezekről én nem is beszélek, mert ezek lassú jelenségek, sokszor percekig tartanak, órákig tartanak, nem nagyon mozog, változik semmi, hanem. Viszont felhőképződmények vannak nagyon szépek, amelyek ugyan, ez nagyon aranyos volt, egy amerikai honlapon írja a honlap gondozója, hogy épesző ember nem nevez valóban az égre fölnézve egy ilyen lentikuláris felhőt, ugyanis ezeknek ez a neve, nem nevez UFO-nak, mert látja, hogy ez felhő, és nem mozog. Ezek is 10-15 percig is ott vannak az égen. Nem mozognak, viszont egy lefotózott lentikuláris felhőt, ahol az előbbi eszmefuttatásaim alapján ugye mozgásról nincs információnk, azt már esetleg lehet egyes esetekben összekeverni UFO-val. Tessék itt egy lezuhanó UFO. Vagy pedig itt egy abszolút tipikus ilyen kalap alakú UFO. Na nézzünk egy pár ilyen képet. Ez viszont hitem szerint abszolút egy lentikuláris felhő, ezt egy dániai UFO gyűjteményből származik, ezt UFO-nak nevezték. Tehát ez nyilvánvalóan egy lentikuláris felhő. Tessék meg, milyen gyönyörű dolgokat produkál a természet. Ez még egy fotoművészt is megihletett. És a legszebb, ami valóban szerintem már keverhető egy UFO-val, tessék. És akkor, ha még van egy pár perc. Jó, akkor itt két filmbejátszás a beszéd helyett. Jó, akkor két filmbejátszást nézzünk meg. Jó, vagy pedig a kérdések idejére. Jó, na, akkor ugye a... Általam tévedések vígjátékának nevezett néhány bezáró kép. Egyébként tessék nézni, 28. dia 32 van, úgyhogy itt a végén vagyunk. Ez a Johannes Dorsner könyvéből származó kis összeállítás, hogy mikkel lehet keverni az UFO-kat. Na, itt álljon például egy néhány. Hát először is ugye ember által készített dolgok közül mindenki tudja, hogy ezek a forgó diszkólámpák. Na most ma már senki nem nézi ezeket UFO-nak, de tessék ezt a képet itt nézni, amit itt kivetítettem, ezt Baján ténylegesen egy volt szomszédom remegő lábakkal és remegő hanggal rajzon próbálta megmutatni, hogy hajnalban mit látott, és milyen döbbenetes volt, ez forgott ott a lakótelep fölött, stb. Hát akkor először kapcsoltak be Baján egy ilyet, hát teljesen egyértelmű volt, másnap már látta az ember, hogy ez a felhő szóródó diszkolámpa fénye volt. Rendszeresen látnak UFO-nak repülőgépeket. Kérem szépen, ennyit szeretnék nagyon-nagyon mindenkinek mondani, főleg itt a fiatalabbaknak. Szinte ma már egy fiatalnak, aki itt a magyarországi légierő lecsökkentése, meg egyet a hadsereg leépítése miatt, szinte mai fiatalok némelyike, legnagyobb része, nem is nagyon látott igazán akcióban vadászgépeket. Egyszer-egyszer tessék elmenni egy légi bemutatóra. Elképesztő, hogy milyen gyorsulásokat, milyen irányváltásokat tudnak ezek a mai gépek csinálni. Az UFO észlelések legnagyobb része ilyesmi természetű, amit itt látunk, ez semmi más, mint két F-16-os kötelékbe repülve. Akkor nézzük a filmet, ami már unásig volt hangoztatva, de azért egyszer hagyd nézzünk meg egy ilyet, egy lezuhanó, mesterséges holdnak az elégő darabjai. Olytan, ezt Törökországban rögzítették, de körülbelül ilyen volt az 1991-es februári nagyon UFO-nak Pápán, Debrecenben, meg mitől hol regisztrált UFO-nak. Az én 20 éves szakmai pályafutásom alatt kettőször sikerült ilyet látni. Gyönyörű egyébként, mondhatom mindenkinek, de semmi köze ugye az UFO-khoz, ezt látjuk is. Na, bal oldalt tessék figyelni, itt egy levegőbeli föltöltésre készülődő vadászgépet látunk. Itt van a töltőgép, és mindjárt itt föltűnik az UFO mellette. Mindjárt tessék figyelni. Itt van. Ez nem más, mint egy vadászgép. Nézzük itt a jobb oldali sarkot. Itt van egy vadászgép az utánégető bekapcsolása előtt. Látjuk még a vadászgép alakját, és senki nem mondaná erre egy UFO. De így már igen. Szóval ez ilyen UFO regisztrátumokból tömegével van. Tessék. Nézzük a bal oldalt. Ez a híres 2001. szeptember 11-e UFO. Itt tessék nézni, hogy a lézerceruzával mutatom. Mindjárt bocsánat. Ott jön, ugye? Ugye ott több UFO is volt, azt mondják az UFO-sok, tehát több nagy UFO aktivitás volt akkor. És most tessék megnézni, ez mi ez? Ez egy B2-es lopakodó fordulásban. Akit később érdekel, tényleg abszolút valóban az előadás után, a teljes film is megvan, Hollywood fölött filmezték le, egyszerű GIF formátumban, bárki megnézheti, hogy hogy néz ki egy ilyen forduló B2-es. Na itt vannak ilyen UFO regisztrátumok, még attól függ, hogy két vagy egy hajtóműve van a repülőgépnek, rendkívül érdekes fényhatásokat, pláne ezekből kettő üldözés eset, hát ilyeneket tréningeznek a repülősök, üldözik egymást, különböző manőverekben vannak, rendszeresen UFO-nak észlelik. No, hát akkor hadd zárjam azzal az előadást, hogy meg kell próbálnunk valóban mindig körültekintőnek lennünk a észleléseink során, nagyon jó megfigyelőknek lennünk, és tisztában lenni a nálunk lévő eszközök működésével, filmfelvevővel, fényképezőgéppel, hogy tévedésekben essünk, és akkor a saját UFO észlelésemről kettőt hagyd mutassak, és akkor ezzel zárjuk. Az egyiket még gyermekkoromból egy füzetlapra írtam le, egy ilyen négyes alakzatot láttam Szegeden, este 21 óra 50-kor. Itt beszélgettünk az egyik szünetben Bonai Török Aurellal és fiával, és hát hallottam, hogy egyik korábbi előadáson pár évvel egy másik szkeptikus előadásban volt erről szó, hogy valaki galambrajt látott így városi fénynél. Hát nagyon megörültem, mert erről az észlelésemről is egy hónappal később kiderítettem, hogy ezek is galambok voltak, és elképesztő módon tartották a távolságot egymás között, és a városi fény szóródás, szórt fényben horrorisztikus, döbbenetes látvány volt, és hang meg semmi nem volt, ami kísérte volna. És május 23-a, ez egy idei saját UFO észlelés, sajnos elég rossz minőségű a videó, minden hibáját mutatja a mi videó, bocsánat, mert ezt nem én kameráztam, egy kollégám. Egy kis összeállítást mutatok belőle, majd megint itt figyeljük, ott lesz, mindjárt fölcsillan mindjárt, ott van. Egyébként ki is nagyítottam ide az egyik ilyen képet, ezt Piacenza előtt láttuk, és valóban ténylegesen UFO abban az értelemben, hogy nem tudjuk mai napig, hogy mi volt, de valami, szóval nem űrhajó, hát az arra meg vagyunk győződve. És akkor a jövőben pedig nem érheti a csillagászokat az a vád, hogy bedugjuk a fejünket a homokba. Idén még elindítunk egy honlapot a Bajai Csillagvizsgáló honlapján, minden egyes éjszaka és nappal is halszemoptikás kamera fog bárki számára elérhetően működni. Ha lesz valami az égen, akkor azt lehet látni, ez az első kísérleti kép. Tehát látjuk, hogy egész halvány dolgok is látszani fognak, és szinte a teljes égbolt. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet!